Folytassuk a közös rádiózást, csütörtök van, délután van fél, öt múlt néhány perce, ez a földgömb rovat ideje, előttem a legfrissebb lapszám, és fejemben egy idézet, York napsütése rossz kedvünk telé tündöklő nyárrá változtatta át. Ez egyik kedvenc idézetem, meg az egyik kedvenc könyvem is Steinbecktől rossz kedvünk tele. A fehér rózsa földje, York és Yorkshire, és Telbisz Tamás a telefonvonal másik végén, aki geográfus, ELTE természetföldrendi tanszék docense. Szerbusz Tamás!
Mindenkit, jó napot kívánok!
Szerelmed a karszt, úgyhogy te lubickoltál, ugye? Ez egy karszt paradicsom.
Igen, ez egy nagyon sok oldalú terület egyébként, de az egyik érdekesség ennek, hogy ez egy karszt paradicsom. Én régebben írtam egyszer egy könyvet egy másokkal itt társszerzőként a olyan területekről, ahol a jég ledózerolta a karszt területeket, és hogy ez hogyan befolyásolta a formákat, és abban ez volt az egyik ilyen mintaterület, de akkor még nem jártam itt, akkor csak szakirodalom alapján írtam, és hát ez mindig nagyon klassz dolog, amikor az ember szakirodalom megismerése után aztán végre tényleg élőben is, helyben is láthatja a dolgokat.
Na akkor egy kicsit kalauzolj bennünket, légy szíves. York és Yorkshire. Helyezz először minket a térképen.
Igen, tehát ott vagyunk Angliának az északi részén, ha nem is a legészségibont, de ott, ahol a brit sziget így elkeskenyedik, az ír tengertől az északi tengerig, és vannak itt dombvidékek, ilyen 7-800 méteres dombvidékek, meg alacsony földek, mocsaras földek, illetve vannak, hát az ember által birtokba vett területek.
Ez az igazi Anglia, ugye ezt mondta nektek az egyik első szembejövőt.
Igen. Tehát ahogy ott kirándulgattunk, nem nagyon nagy forgalom volt. Van, ahol sokan elmennek, tehát vannak itt ilyen barlangok, meg egy nagyon szép letörés, meg olyan karosodott részek, amik nagyon látványosak. Ott azok, hogy sok ember elmegy, de egy ilyen kisebb kis utacskán sétálgattunk, szembe jött egy néni, és akkor azt mondta, hogy London, that's no England. Tehát London nem az igazi Anglia, hanem itt az vidéki Anglia, azt mondta, hogy azt kell megnézni, és az a szép. És tényleg ott ilyen zöld gyepek vannak, néha kis erdők is, de főleg inkább füves területek, néha olyan kopár részek, ugye ez magasabb, tehát ennyiből ez már nem teljesen az átlagos Anglia. Kőkerítések mindenhol rettentő nagy mennyiségben, és igen, ez az igazi régi módi Anglia.
Igen, az ember a filmeken nagyjából ezt a területet keres, vagy ezt képzelje el magam. Meg hát ott vannak ugye a legelőbb birkák, meg marhák, meg ahogy mondod, ezek a kőházak, palatetővel, tanyák, és az a rengeteg kőkerítés, amin ugye lehet lábalni, és az nagyon jó az a fotód, amin látszanak ezek a láb támaszok vagy lépcsők, ahogy át lehet lépni ezeket a kerítéseket. Mert ez végül is csak ugye az állatokat védte valamilyen módon, meg talán azt is, hogy az erózió ne úgy működjön, ahogy egyébként működne.
Igen, az állatokat biztos, hogy védi, meg hát kijel, hogy hol van a
határ.
Illetve régen azért karszteteken mindig arra is gondolni kell, hogy ugye nagyon köves kopár területek, tehát hogy a mészkő az útjában van a földművelésnek, bár itt főleg tényleg most inkább legelők vannak, de a köveket azért is kihozták a kerítésekbe, hogy egyébként a területet megtisztítsák a kövektől, és akkor valahova rakni kellett, hát oda rakták, ahol a birtoknak a határa volt. Nem magasabb, hát lehet mászni rajtuk, és tényleg a kép, amire utaltál, hogy ilyen kis lapos palakövek kilógnak belőle, és akkor rálép az ember, és akkor szépen átsétál rajta.
Karszt szerelmesként, geográfusként ott téged mi izgatott leginkább? Milyen jelenségek, milyen formák?
Hát engem elsősorban ezek az úgynevezett karnak nevezett dolgok, angolul úgy is hívják, hogy limestone pavement, vagyis mészkő kövezet, karkövezet, mert itt olyan töredezett öreg mészkövek vannak, amiknek a repedéseit ilyen négyszöges mintában dolgozta meg az erózió, illetve az oldás, és hát olyan egy kicsit, mintha egy ilyen maskaköves úton járnánk, nem teljesen olyan, de képeken meg lehet nézni, hogy egész pontosan milyen is. Úgyhogy engem ez izgatott legjobban, vannak még itt azért barlangok is, én azokban most nem volt alkalmam járni, de van egy 90 kilométer hosszú barlang is, meg van egy 100 méter mély víznyelős barlang, szóval ezek is nagyon látványos formák.
Mióta él ott ember? Az ember nyomát azt mikortól jegyzik?
Igen, itt ugye Észak-Európában arra kell gondolni, hogy kb. 10 évvel ezelőtt húzódott vissza a jég. Itt egy picit már korábban, de Anglia nagy részét is jég borította, illetve hát itt Yorkshire még mindenképp a jég által borított terület volt, tehát hogy képzeljünk el ide több száz, néha olyan kilométer vastag jeget, ami táját teljesen beborítja és átformálja. Tehát igazából amikor ez így elolvadt, és utána egy picit kellemesebbre fordult a klíma, akkor jelentek meg itt az emberek, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy körülbelül 8000 évvel ezelőtt már voltak itt emberek.
És volt ott mindenki, ugye? Mindenki járt arra felé.
Igen, hát ugye ezeken a részeken ugye a kelták voltak még itt az ősi időkben, és aztán ugye idővel megjelentek itt a rómaiak is, akik hát egészen ugye a Brit-szigetek nagy részét ugye elfoglalták. Körülbelül addig nyomultak előre, ahol most az angol skót határban, ez nem teljesen pontos, néha mai szóval Skóciába is betörtek, de azt tartósan nem tudták megtartani, ugye az már annyira hegyvidéki felföldi zord terület, hogy ott fáztak a római légiók, most csak így viccesen mondom egy kicsit, tehát az már így az akciórádiuszon túlesett.
Mm. A komfortzónán kívül volt.
Komfortzónán kívül volt, hogy a Hadrianus fala az, ami egy stabil, hosszú ideig tartó határa volt a birodalomnak, nagyjából a mai angol skót határ mentén. Aztán voltak itt a későbbiekben viking csapatok is egy ideig birtokukba vették ezt a területet egy-két évszázadra, és aztán hát nagyjából a 10. században akkor Anglia már megerősödött, terjeszkedett ebbe az irányba, és Angliához került, és azóta Angliához tartozik ez a vidék.
És azóta grófság, ahogy írod, illetve hercegség. Ugorjunk egy nagyot, jó? Egészen Shakespeare-ig, ha úgy tetszik, vagy Shakespeare munkásságáig. És nézzük azt, hogy Yorknak és környékének mikor volt a legfontosabb politikai szerepe.
Amit ugye emlegetünk meg Shakespeare kapcsán egy szóban, ez a bizonyos rózsák háborúja, ez a 15. századnak a közepén volt, tehát Magyarország ugye Mátyás királlyal szinkronban van itt, tehát, és akkor ugye Magyarország egy középhatalom volt, és Anglia sem volt idézőjelben sokkal jelentősebb a világ történelmi szempontjából, de a saját történelmi fontos volt, tehát két rivális ház versengett, dinasztia versengett egymással, hogy ki legyen a király, volt a fehér rózsa, meg a vörös rózsa, ezen lobogók alatt vonultak csatába, ez egy 30 évig tartott körülbelül, és ennek az utolsó fehér rózsás királya volt a harmadik Richard, ugye aki hát gazembernek tartunk Shakespeare nyomán, valószínűleg nem lógott ki nagyon egyébként az akkori egyéb uralkodókból.
Talán csak a púpjával.
Talán csak azzal, igen, sok gonoszságot, de lényeg az, hogy ő meghalt aztán csatában, és ez azért érdekes, mert az angol történetben ő volt az utolsó király, aki csatában halt meg. És ezzel vége is lett a rózsák harcának, vagy rózsák háborújának, és a Tudorok kerültek uralomra, és össze is házasodtak egyébként a fehér rózsával, úgyhogy egy ilyen kombináció jött létre, és onnantól kezdve mondjuk így, hogy béke volt.
Nagyon szép, hogy ezt a szimbólumot is behozod a Földgömb magazinba, hogy hogy olvadtak össze, hogy kombinálódtak a jelképek. És akkor most utazzunk el a fővárosba, Yorkba, jó? Ha már Yorkshire-t nagyjából bemutattad.
Igen, hát ugye Yorkshire az ugye a Yorki grófságot jelenti tulajdonképpen, tehát ennek a fővárosa az York. Ez egy nagyon szép helyen található, már tulajdonképpen értelme szép, hogy praktikus helyen, tehát ugye egy kis dombvidékek vannak tőle egy északra, meg északnyugatra, délfelé meg síkságok, tehát ezt úgy is hívjuk a földben, hogy egy ilyen eltérő vidékek találkozásánál fekvő város, az mindig kedvez adottság, tehát az lehet, hogy ide már nagyon hamar letelepedtek az emberek, tehát ezt igazából szinte meg se tudjuk mondani. Lényeg az, hogy a római időkben is ez komoly város volt, ami azért érdekes, mert elmegyünk mondjuk a Yorki katedrális volt, ami egy világhíres és egy óriási gótikus katedrális, és akkor én így hirtelen meglepődtem, hogy a katedrális mellett egy nagy Konstantin szobor ült velünk szemben, és hát ennek az az oka, hogy több római császár is járt itt, és első Konstantius császár az itt halt meg, és utána a légiók azok az ő fiát, nagy Konstantint kiáltották ki császárra. Akinek persze egy picit meg kellett harcolni a vetétársakkal, de azért, hogy innét indult nagy Konstantin útja, aki a római birodalom késői szakaszának az egyik legfontosabb uralkodója volt.
Idegenforgalmi szempontból, turisztikai szempontból, most, hogyha nem a földrajztudós meg a geográfust nézzük, akkor neked mi volt maradandó élmény Yorkban vagy Yorkshire-ben?
Hát önmagában, hogy az előbb beszélt a Yorki katedrális, az mindenképpen egy ilyen lenyűgöző monumentális építmény. Kicsit hasonlít más angol katedrálisokhoz, ilyen nagy, szinte nyomasztóan emelkedik ki a környező kis alacsony utcácskák közül. Yorknak az óvárosa is nagyon szép és érdekes egyébként, de hát talán ha valamit még itt kiemelnék, az a Yorki vasútmúzeum, ami talán azért is, mert a film a vonatoknak a szerelmese, nagyon tetszett nekünk is, megnéztük, és rengeteg érdekes és történelmileg is fontos vonatot lehetett itt látni.
Akkor ez a kettő az egyben volt, nem? A két generációnak a karszt meg a vonatok, mint a kétféle színű rózsa.
Igen, hát ezek itt egy helyen voltak, vagy egymástól nem nagy távolságban, illetve hát magának a karsztvidéken is kellett utat építeni a vonatnak. Ennek a mai egyik leglátványosabb emléke a Riverhead-i viadukt, ami egy 24 lyukú viadukt, tulajdonképpen egy ilyen elég széles völgyön megy át, és ott voltunk, én azt éreztem, hogy kellett valakinek ez a híd, hogy megépítse. De igazából az van, hogy a völgyek talpa azért nagyon vizenyős, nagyon mocsaras. És akkor ezért kellett egy ilyen hosszú, de nem olyan igazán mély völgyet áthidaló viaduktot építeni. Ami egy óriási munka volt, mert hogy akkor még nem volt darú, nem voltak gépek igazából, tehát hogy szinte kézzel körül-körre épült, rakták egymásra a munkások, ami hát nagy teljesítmény, de nagyon sokan meg is haltak a híd építése közben.
Most a legfrissebb földgömb magazint ütöttük föl, a Fehér Rózsa földje, York és Yorkshire, de itt most nem hallgatókkal voltál. Mi lesz a következő? Írás, vagy mi lesz a következő kutatás, vagy hova viszed a hallgatókat legközelebb?
A terepgyakorlatunk az Délerdében volt, ahol nagyon érdekes dolgokat láttunk, például iszapvulkánokat, meg magashegyi formákat, de amiről szerintem fogok írni legközelebb, az valószínűleg ezek a csuszamlások lesznek, amelyek ugye most Svájcban volt ugye egy világhíressé vált csuszamlás a nyár elején, és jártam itt is most a nyáron, és direkt ezzel a célra, hogy ilyen régi csúszamlások nyomait, hogy néznek ki most, mennyire tetszett a települést, vagy éppen kiköltöztek, de a település megmaradt, szóval ezzel kapcsolatban egy csomó érdekes dolog van, erről tervezek írni.
Újra beszélgetünk majd, akkor nagyon szépen köszönöm, Telbisz Tamás, geográfus, ELTE természetföldrajzi tanszék docense a Fehér Rózsa földjén. Nagyon szépen köszönöm neked, Tamás.
Én is köszönöm szépen, minden jót.